Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Gópalila Darapragó, polgári nevén Fehér György, akivel hát csak úgy beszélgetni fogunk, de minthogy most vannak a téli ünnepek, lehet, hogy a karácsony lesz az apropó. Góranga!
Góranga! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, üdvözlök téged, kedves Madhupati Prabhu! Amikor mondtad, hogy tegnap, hogy jó lenne egy műsort készíteni, akkor gondolkodtam azon, hogy mi lenne a legjobb aktualitása ennek, és azt hiszem, mindig egy örökérvényű aktualitás a szeretet és a boldogság.
Igen, ez a lélek boldog akar lenni, csak nem mindig tudja, hogy hol keresse a boldogságot.
Igen, nem, hogy nem tudja, hanem hogyha még segítenek is neki, hogy ezt így sikeresen el tudja felejteni, mert kap egy ilyen képzést, akkor még nehezebb dolga van.
Igen.
És ennek apropójaként gondolkoztam, hogy lehetne ezt úgy a történelmet is így beéleszteni, hogy aktuális legyen. Hát most lesz nem sokára karácsony, a szeretet ünnepe.
Lehet, hogy a kedves hallgatók ezt már a karácsony után fogják hallani, de akkor is aktuális, mert jövőre is lesz karácsony, folytasd.
És hogy ez a karácsony, ez valójában a mi karácsonyunk, ez nem most kezdődött el, hanem akkor kezdődött, amikor megszületett Jézus, és hogy miért született meg, hogy el tudja hozni ezt a boldogságot. És nem csak Jézus született meg ezért, hanem ezért született meg Buddha, ezért született meg Mohamed proféta, és ez volt Mózes küldetésének is a célja. Sri Chaitanya Mahaprabhu azért jött el 500 évvel ezelőtt, hogy ezt az Isten szeretetet oktassa, és Srila Prabhupada azért ment el fél évszázaddal ezelőtt az Egyesült Államokba, hogy beteljesítse azt a vágyat Sri Chaitanya Mahaprabhunak, hogy ez a boldogság az egész világra elterjedjen. És amivel találkozott Srila Prabhupada az Egyesült Államokban, az az, hogy annak ellenére, hogy anyagilag a legfejlettebb helyzetben volt az Egyesült Államok az akkori időszakban, boldogtalanok voltak a személyek. Vagy úgy voltak boldogtalanok, hogy elfogadták azt az értékrendszert, ami szerint neki kell élniük, és csak belül magukban csak egy ilyen kiüresedés volt, vagy ez a kiüresedés, mint a fiatalokban, megnyilvánult kifelé is, hogy ezzel meg szakítani akartak. Mert az a nagyon érdekes dolog, hogy szeretni, vagy ragaszkodni, néha nem tudjuk, hogy a kettő között mi a különbség. Uh-huh. És akkor itt szinonimaként használjuk ezeket a kifejezéseket. Mindig érdekes a gyerekneveléssel kapcsolatban, hogy a védikus terminológia szerint a szülőben van szeretet a gyermeke felé. És ez igaz. Ez igaz, mert az anyagi világban például a legnagyobb szeretet, ami megtapasztalható az önzetlenségen és az önfeláldozáson keresztül, az az édesanyjáé.
Igen.
A Manu Samhita leírja, hogy egy személynek az apja felé százszorosan tiszteletet kell de ezt úgysem képes egy születésen keresztül megcsinálni. Még viszont az édesanyával kapcsolatban százszor annyira eladósodik a szeretetével, mint amennyire az édesapja felé. Tehát mert az édesanyja az nagyon szereti a gyerekét, a testét adja neki, az életerejét adja neki, állandóan a fejében van, tehát hogy tipikus dolog, hogy jövőre töltem be az 55-et, és az édesanyja még mindig úgy szívott, hogy kisfiam. Tehát, és ez azt jelenti, hogy körülbelül már 40 centivel kisebb, mint én, de mégis amikor átölel a karéval, és a szememben néz, most a drága kisfiám. Ez megmarad. Viszont a védikus oktatás szerint a szülő, amikor szeretné, hogy a gyerekeinek egy örökértéket át tudjon adni, akkor 5 éves korában beíratja egy gurukulába. Mert rájön, hogy az a szeretet, ami neki van, az nem fogja tudni segíteni a gyereket abban, hogy beteljesítse az élete hivatását. Mert az élet hivatása az nem feltétlenül ugyanaz, mint teszem azt mondjuk a kisfecskéknél. Krisna völgyben élek, és akkor naponta látom, hogy és szerintem korábban láthatom, mint a budapesti hallgatók, mert talán ők hallgatják legtöbben ezt a műsort, hogy mikor jön az első fecske. Idén...
Április 8-án.
Igen.
Tudom.
Ezt akartam mondani, hogy április elején jött az igen, el. De nem tudom, Budapestre mert... landoltak.
Nem, hanem tehát... a Gósalába.
Igen.
Ugye a hallgatók kedvéért megemlítjük, hogy itt van egy csodálatos palota, ami egy ilyen társbérlet a tehenek és a fecskék között. És a tehenészek mindig figyelik, hogy mikor jönnek meg a fecskék. Tehát és én is meg szoktam kérdezni. Folytasd.
És rengeteg erőfeszítés van abban a dologban, amit a fecskék tesznek azért, hogy ezek a kisfiókáik felnőjenek, és de nem csak ez, hanem mondok egy másik nagyon érdekeset, van egy ilyen végtelen angyalos kismondár, ez a rozsdás sarkú. És ez kisfiókában is megtalálható, és olyan még kisebb madár, mint egy veréb, tehát hogyha arról van szó, hogy valahol vannak magok, és csirepel a rozsdás, és odaugrik egy veréb, akkor a rozsdás farkú elmegy. Ők nem nagy csapatokban vannak, hanem párosával vannak, és nekünk itt a fáskamránkban befészkelt, hogy a tető és a fal fölé egy ilyen kis fecskepár, és az lehet látni, hogy a bocsánat, rozsdás farkú pár.
Én figyelek.
Igen, oké, csak kíváncsi voltam. És lehet látni, hogy a kisfiókák nem sokkal azután, hogy kibújtak a tojásból, akkorák, mint a felnőtt. Akkorák lesznek, mint a felnőtt, és akkor a következő történik. Elrepül a madár, visszajön, nyitott száj, be, elrepül. Visszajön, bedob valamit, elrepül. Visszajön, elrepül, visszajön, elrepül, visszajön, és ez megy egész nap. És mivel találkozik a anya meg az apa madár, nyitott szájakkal találkozik. Állandóan csak nyitott, és ez megy egész nap. És az a kis madár, az ugyanakkor én láttam, itt egyszer meg 5 évvel ezelőtt nem a fáskamrában voltak, hanem nekünk itt a cipőszekrény tetején volt egy sportcipő. És úgy gondolták, hogy az nekik nagyon jó lesz, egy Adidas. Nem mondom, hogy egy
van ízlésük.
Nem mondom, hogy egy Tiszában nem tudtak volna, de egy Adidasban fészkeltek bele. És hát nem akartunk már bántani őket, mert ott voltak, ez a kis rozsdásfalkonak a fiókája úgy néz ki, hogy a fej tollai így fölfelé állnak, mint hogyha ilyen punk lenne. Aha. De inkább úgy gondoltuk, hogy szikája van neki, mint a Vaisnava hívőknek, csak úgy hátra kell fésülni és csomót kötni rá. Tehát, hogy rengeteg erőfeszítés van, hogy fel tudjanak nőni ezek a kis madarak, azért, hogy aztán felnőttek tudjanak lenni, és aztán utódot tudnak létrehozni, akik aztán felnőnek, és utódok, állj! És ez? Ennyi? Az utóbbi fél évben kíváncsi voltam, hogy az emberek hogyan gondolkodnak a lélekvándorlásról, és hogyan gondolkodnak a reinkarnációról. És akkor végignéztem az interneten egy pár dolgot, és úgy vettem észre, hogy manapság az emberek már nem annyira könyveket olvasnak, nem annyira filozófiát tanulnak. Nagyon érdekes. Tehát a kultúra változásairól beszéltek, hogy hogyan változott a középkor óta a kultúra,
A kultúra általában?
Igen.
És ezt most a kultúra szót, mint civilizációt értjük?
Pontosan.
Mert ez a, van az angol, meg a német használat, ugye az angol a civilization-t mond, a német kultúr mond, de ugyanarra gondolnak, és magyarban meg ez állandóan keveredik. Jó, tehát a kultúráról beszélgettek, hogyan változott a kultúra.
De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ami hivatkozási alapot vet, azok a filmek voltak.
Aha.
Tehát ez, mert arra számítottam, hogy akkor jó, akkor itt most lesz Arisztotelész, akkor itt lesz Hegel, lesz Karl Popper, és lesz esetleg Lenin, Karl Marx, vagy valaki, vagy Brezsenyertás, akárki. Nem, hanem hogy ebben a filmnek ez volt a tanulsága, abból a filmben, abból a részletből ezt lehetett kiszűrni. Azért, mert az volt a nagyon érdekes, hogy ahogy így mesélte, hogy az emberek manapság nem annyira olvasnak, képtelennek is már, és erre már nevet is adtak, hogy ez úgynevezett diszlexia, hogy a személyek már olvasni sem tudnak, és de egy ilyen filmet meg tudnak nézni, és de még ezzel a filmmel kapcsolatban is úgy látszik akkor, hogy még nekik nagy nehézségük van azzal kapcsolatban, hogy van egy órás, másfél órás film, és akkor megértsék, hogy annak meg tudják fogalmazni egy mondatban, hogy annak mi a mondani valója, meg tudják fogalmazni, hogy ez a mondani való hogyan lett felépítve.
Ez már sok.
Igen, nem megy nekik, és tehát a kíváncsi voltam, hogy ez a reinkarnáció, ez a lélekvándorlás, ez hogyan működik. Picit lekapcsolni.
Gondolom a filmek azok visszatükrözik a társadalmi hangulatnak a változásait is, nem? Tehát, ha visszaemlékszem a gyerekkorom filmjeire, azok ilyen nagy-nagy filmélményeim, azok ilyenek voltak, ilyen heroikus, mint
nem,
az Amerika.
Kifejezetten ilyen lélekvándorlásos filmeket néztem meg.
Aha,
az a kapcsolatban, hogy az emberek hogyan gondolkoznak abból, hogy mi történik a halál után, hova megy a személy, van-e valami... Mindig,
csak olyat, valami csak változást látni?
Nem, csak olyat néztem meg, amiben kell, hogy legyen valami utána. És hogy más személyek hogyan gondolkodnak erről. Még valásos személyetek, hogy keresztények is hogyan gondolkodnak. És akkor azt figyeltem meg, hogy az embereknek... igen, nincs elképzelésük arról, hogy mi lesz utána, hogy lesz utána. Mert oda lyukadtunk ki, hogy a madarak erre az életre nevelnek fiókákat, és aztán
igen, itt van. Csak azért azt ne felejtsük ki, igen? Hogy az a madár... Egyrészt most általában az a madár, egy rozsdafarkó akárhol az Alföldön, hogyha leélt ezt az életet, és sikeresen, tehát nem az ember ölte meg, egy szabad akarattal rendelkező lény ölte meg, hanem csak meghal valahogy, vagy elkapta a héja, akkor az a személy, aki abban a madárban van, az már nem rozsdafarkóként fog megszületni, igaz? Hanem halad fölfele ezen a védikus evolúció létráján, ugye? Ráadásul az a rozsdafarkú, aki itt hagyja el a testét Krisna völgybe, az már legközelebb szerintem jól nem megy egyből vissza a lelki világba, de már kap egy emberi testet és egy lehetőséget arra, hogy elkezdje az odaadó szolgáltat, jól mondom? Hogy ez túl leegyszerűsíti a dolgot?
Nem. Krisna völgyel kapcsolatban a védikus meghatározás az, hogyha valaki egy salagram silának a 2 kilométeres körzetében hagyja el a testét, az visszamegy a lelki világba.
Akármilyen testet hagyja
el? Akármilyen test.
Wow, ez egy nagyon komoly
lehet. Lehet növényi, állati, emberi test.
Na de nem kell neki akkor kiképzésre legalább még egyszer emberi testben megszületni egy Krisna világban?
Na most ez következő féleképpen történik, hogy...
Rozsdafarkú példáján, jó?
Igen, tehát, hogy valaki kap egy esélyt, hogy a felszabadulásnak különböző szintjei vannak. Tehát, hogyha mondjuk valaki növényi vagy állati testben van, az ő számára egy óriási felszabadulás, hogyha emberi testet kap.
Igen.
És megállhatott annál, hogyha nem akar tovább menni. Valamint a felszabadulásnak egy másik szintje az, hogyha valaki az anyagi világnak nem ezen a szintjén akar megszületni, hanem a mennyei bolygókon akar megszületni.
Félisteni testben mondjuk.
Igen, sokkal jobb körülmények, sokkal jobb társaság, sokkal minőségibb kultúra.
És sokkal komolyabb érzékkielégítés.
Igen, tehát és nem hogy komolyabb, finomabb.
Finomabb.
Finomabb. Finomabb érzékkielégítés, tehát az azt jelenti, hogy majd a boldogság kapcsán később visszatérünk rá, hogy más az élvezete egy homokvár építés kapcsán, amikor kész van egy homokvár, vagy amikor felépíti az apa a házat a családnak. Ha. Tehát, hogy más örömöt tapasztal a gyerek, mint amikor az apa ezt meg tudja csinálni. De ha nem emlékszik meg ezzel a szinttel, akkor elérteti a személytelen felszabadulást. Hogyha nem elégszik meg ezzel a szinttel, vagy a szerszadolásnak van a magasabb szintje, hogy elérheti a lelki világot, azt mondja a Vajkunta bolygókat, ahol egy szolgai kapcsolatban lehet az Úrral, de az felszabadulásnak van még az a szintje, hogy elérheti gólok a Vrindávan.
Tehát különböző szintű felszabadulás.
Viszont Goloka Vrindávan, ami a Gaudiya Vaishnavának a célja, oda nem születhet meg a különböző kapcsolatok bármelyikében. Állati vagy növényi testben, hogyha valaki elhagyja a testét egy ilyen szent helyen, egy ilyen salagramsila környezetén, 2 kilométeres körzetén belül, nem született meg még szolgai rosszában sem, csak semlegesben. Ez Isten szeretetet jelent a mi terminológiánk szerint, de nem milyen lehet egy semleges? Egy semleges az azt jelenti, hogy a szomszédod, akivel a kapcsolatod az az, hogy reggel kijössz, ő is kijön, jó reggel kívánok, hogy tetszik lenni, köszönöm szépen. Hallgattam, tegnap a Babrinak fájt a hasa, mert egész éjjel ugatott. Ó, ne haragudjon, igen, most kicsit rajta van, mert a szomszéd vett egy új fiúkutyát, és akkor ez volt. Oké, viszontlátásra, viszontlátásra.
Ennyi.
Tehát, hogy nem egy olyan mélyebb kapcsolat, csak annyi...
És ez statikus? Ez nem változhat?
Ne, tehát a felszabadulásnak ezek a szintjei vannak, amit egy állat elérhet,
igen.
De hogyha emberi testet fogad el a rozsdás farkú,
igen.
És az emberi testben van lehetősége, hogy megint gyakorolja az önmegvalósítás folyamatát, akkor egy magasabb helyzetbe tud kerülni.
Na most, az a rozsda farkú, aki itt hagyja el a testét a Salagram síla 2 kilométeres körzetében, azzal mi lesz?
Felszabadul.
Melyiket kapja?
Ő választja meg.
Ő választja meg. Tehát a halál pillanatában a szabad akarata érvényesülhet?
Illetve úgy választja ő meg, hogy ahhoz, hogy valaki be tudjon iratkozni az orvosi egyetemre, ő választja meg, hogy sikerüljön-e neki vagy sem, azáltal, hogy milyen szinten képzi magát.
Aha.
Tehát valaki úgyis megírhatja a felvételi lapot, hogy naponta csak egy órára megy be a gimnáziumba. Valaki úgy is megírhatja a felvételi lapot, hogy minden nap bemegy a gimnáziumba, amellett még plusz órákat vesz. Na most melyikből lesz orvos?
Na, hát igen, értettem.
Akinek nagyobb protekciója van. Nem, de ez
gonoszság volt.
Kivéve Indiában, ilyen is hallottam egy történetet, hogy Indiában a maffiától már lehet kapni agysebészi diplomát. De
oda feküdnél a műtőre?
Igen, ezek az orvosok meg mennek Angliába, és ott a praxis nyitnak. Hát, ha nézd! Hogyha van egy salagram a műtőben.
Akkor már jól jár a beteg.
Igen, igen.
Akkor... És nagy valószínűsége lesz.
Megkockáztatta.
Egy indiai, aki vett a diplomát, az visz magával egy salagramot a műtőben. Jó, ezt csak a hallgató kedvéért mondom, ez most itt mi nem kalandozunk el, mert ez mind a boldogságról szól, és mind a szeretetről szól, csak lehet, hogy nem azonnal és egyből mindenki számára. Nyilvánvaló. Folytassuk.
De ha már itt van, hogy a salagramok körzetében, hogy akkor ki milyen eremméter a felszabadulásnak milyen fajtáit, akkor, és egy picit ilyen nevetgélősebb hangulat, akkor elmeséltek egy viccet?
Persze, kérlek.
Jó. Tehát van egy pap, mondjuk nem Krisnagarjban, és szépen csinálja a lelki hivatását egész életében, és akkor, hát ez egy ilyen keresztény vicc, de
nem baj.
Keresztények ellen van, csak a humor az...
A műsorunk az így semleges.
És akkor visszamegy a mennyekbe, és ott találkozik Szent Péterrel, és mondja, hó, Szent Péter atyám, végre megérkeztem. Fiam, már számítottunk rád, végre itthon vagy. Nézd, akkor ott van az a kőház, ott van benne az a kőprics, kőasztal, rajta van egy kis száraz kenyér, és a korsóban van hideg víz. Hát, mondja a pap, lent is ez volt, itt is ez van, mit tudok csinálni? Ugyanakkor a másik oldalon pedig látja, hogy van egy személy, ő is jön felfelé a mennyekbe, és akkor hirtelen megnyilvánnak egy kis angyalkák, virágszirmokat szólnak, trubadurok megszólalnak, megnyilvánul a semmiből egy csodálatos palota, kinyíl az ajtaja, asztal teleféle mindenféle vegetáriánus finomságokkal. Szent Péter atyám, ki ez az ember? Én pafotam egész életem, és ki ez, hogy ő meg ilyet kap? Hát egy autóbuszvezető. De Szent Péter atyám, hát én Istenről prédikáltam egész életemben is egy autóbuszvezetőnek, meg ez. Fiam, tudod, amikor vasárnap misét mondtál, mindenki aludt, de amikor ez vezetett, mindenki imádkozott. Tehát, hogy a felszabadulásnak különböző szintjei vannak. A rostás farkú, amikor felnőve gyerekeit, akkor arra neveli, hogy meg tudjanak lenni itt az anyagi világban. Itt tudjanak maradni, ők mennek feljebb. Akik emberi létformában vannak, és egy olyan tudattal neveli a gyerekét, hogy ő egy ember, akkor ember tud maradni. Ha egy olyan tudatban neveli a gyerekét, mint egy rozsdás farkú, akkor nagyon kellemetlenül érezné magát egy emberi testben, de egy rozsdás farkúban meg nagyon jól érezné magát.
Ergo kap egy rozsdás farkú testet.
Itt visszatérve arra, hogy ki a felszabadulásnak melyik szintjét fogadja el, tehát a szabad akarat az nem úgy működik, hogy én választok egy opciót, hanem akkor a vizsgabizottság, az orvosi bizottságnál megnézi a szívedet, megnézi a fejedet, hogy mi van benne a halál pillanatában. És hogyha megnézi a tesztlapot, és látja, hogy rosszul vannak kitöltve a dolgok, akkor te nem érezzél jól magad, hogyha neked orvosnak kéne lenned, vagy végig kéne menned azon a képzésen, az neked egy kín lenne. Hanem egy olyan helyzetbe tud tenni, hogy ó, fiatalember, nagyszerű, nagyon jó, akkor ön alkalmas lehet arra, hogy autóanyagsági szerelő legyen. Ez most nem azért, mert nekem van autóanyagsági szerelő.
Ezt én nem tudtam.
Szakmám, igen.
És szakmán,
de gyerekkoromban sem akartam orvos lenni, de orvosolni akartam az autókat, és akkor az is az orvoslásnak egy fajtája, de kevesebb fájdalmat okoz, mint hogyha valaki egy olyan képesítéssel, amikor
és heti egy autó, autó mondta neked, hogy ez kevesebb fájdalom?
Na, jó. Visszatérve, hogy akkor az a személy abban a helyzetben jól fogja érezni magát, amilyen tudata van neki, hogy ott legyen. De végül is az emberi létformában, és ott visszatérünk, amit a beszélgetés elején volt, hogy egy szülő, hogyha nem tudja nevelni úgy a gyerekét, hogy egy emberi helyzetben legyen, akkor kell segítség neki. És a védikus oktatási rendszerben ezek voltak a tanárok, ezek voltak a tanítómesterek, ezek voltak a guruk, a lelki tanítók, aki meg itt a nagyon érdekes dolog, mert a boldogságtól jutottunk el idáig, hogy ő nekik már nem ragaszkodásuk volt a gyerek felé, hanem szeretetük volt. Mert, és hogyan volt nekik szeretetük? Szeretetük volt nekik a hivatásuknak a kapcsán. Én most...
Tehát úgy lehet mondhatnám, hogy egy pályaalkalmassági feltétel volt, hogy szeresse a gyerekeket?
Azért, mert mostanában, hogyha az embereket nem akarjuk mindenáron munkanélküli helyzetbe tenni, akkor ki fogunk találni egy olyan rendszert, hogy tanuljanak tovább, és tovább, és tovább, és tovább. Évekkel ezelőtt olvastam egy felmérést ezzel kapcsolatban, hogy néz ki Európának a 25-30-35 éves nemzedéke. És úgy néz ki, hogy nincs munkahelyük. Nincs munkahelyük. Tanulnak valahol, vagy járnak valamilyen kurzusra, vagy továbbképzésre, kapnak segélyt, vagy kapnak valami ösztöndíjat, vagy kapnak valami szociális pótlékot. Nem a szüléknél laknak, nem is önálló lakásban laknak, mert arra kevés ez a pótlék, hanem többen laknak együtt.
Bérelnek együtt valamit.
Helyen. Nem tartanak fenn háztartást, nem gyűjtenek, nem vágynak ilyen dolgokra, hanem úgy múlik el egyik nap a másik után. Tehát, hogy ha... És mondjuk egy ilyenből lesz egy tanár. De ez Könyörgöm, mit fog tudni?
Mit fog tudni tanítani?
Mit fog tudni átadni?
Na most erre a kérdésre, majd azután válaszunk, hogy hallgattunk egy kis zenét. Most hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk. Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és ma Gópa Lila Dara Prabhuval beszélgetünk, akinek polgári neve Fejér György, és a karácsony ürügyén a boldogságról, a szeretetről, és most éppen ott tartottunk, hogy a mai fiatal, és már nem is annyira fiatal nemzedék, ugye hogyan él bele a világba, és hogy milyen tanárok lesznek ezekből.
Ezeknek a tanároknak nem, ahogy beszéltél róla, hogy nem hivatása van, hanem szakmája van neki. De nem ezekről a fiatalokról akartam beszélni, hanem azokról a tanárokról akartam beszélni, akik azért, mert nekik hivatásuk van, azért el tudják fogadni azt, hogy mit jelent, hogy tanár. Tanár az azt jelenti, hogy át tudja adni azokat az értékeket, amelyek neki nem csak a könyvében vannak benne, hanem ami neki a szívében van benne. Csak egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy az emberek azért úgy kapispálnak, tehát hogy egy ilyen régi gyerekkorom film élmény ez a Holdköltők társasága, ahol a tanár úgy kezdte az angol költészet órát, hogy mondta a diákoknak, hogy oké, ezeket alapokat tépjétek ki. Butaság az egész. Tehát, hogy valaki olyan ír a költőkről, aki nem költő, és próbálja megmagyarázni neki, hogy mit gondolt, amikor írta azokat a dolgokat, de eljött a tanár a saját szuggesztivitással, a saját személyiségével átplantálta a gyerekekbe, a gyerekek, írjatok verseket. Úgy fogjátok megérteni, hogy mit jelent egy vers, hogy az érzéseiteket versbe plantáljátok át, és később, amikor hallotok verseket, akkor azt érzelmeké tudjátok átalakítani a szívetekben. Tehát egy tanár, hogyha neki nem hivatása, ha ő nem egy jó ember, nem tudja átadni a gyereknek, hogy hogyan legyen boldog, hanem át tudja adni a gyerekeknek, mint a rozsdás farkú, hogy mihez legyen neki ragaszkodása. Mm-hmm. Mi a különbség? Mm-hmm. A különbség az az, hogy amikor így végigutattam, hogy az emberek hogyan képzelik a mennyországot, hogyan képzelik a halál utáni életet, a ragaszkodásaikat viszik végig a filmben, és nem tudnak tovább lépni. Alig-alig egy-egy filmnek egy részete feszegeti azt az ajtót, hogy ami itt volt, és amihez itt ragaszkodtak, az most le kell tenni, és ott most egy más értékrendszerrel találkozunk. De általában valahogy, hogy mindenikben egy picit megfogalmazódik, és amiről, ahogy elkezdtük ezt a beszélgetést, hát hogy Jézus és a tanítása. Mert mi volt az tanításának a lényege, hogy volt itt egy vallás, volt itt a zsidó vallás. És a zsidó valláson belül hogy történt az a dolog, hogy kiből lett egy pap? Hát pap, a papnak a fiából lett a pap. És neki a fiából lett a pap.
Generációk.
Tehát, hogy ugyanúgy, mint hogy...
Hát, mint Indiában a templom, én templom.
Nem, hanem, hogy akkor azok a tanárok, akiknek nem a hivatás, hogy tanárok legyenek, hanem az a megélhetése neki, hogy tanárok legyenek. És ezeknek a papoknak is, hogyha az a megélhetésük volt, hogy ők papok legyenek,
akkor
mert Jézus azt mondta, hogy én nem a törvények ellen lázadom, hanem az ellen lázadom, amit csináltatok belőle. Uh-huh. És mert akkor ott mi történik? Akkor a ragaszkodásokat táplálják át. Uh-huh. Mint a halálpillanat és a ragaszkodás, hogy a Bhagavad Gita-ban is meg van említve, hogy ki mire gondol a halálpillanatában, azt éli a következő életében. Lehet, hogy a rozsdás farkú nem a salagram sírára fog gondolni, de fog kapni egy jobb esélyt, hogy ki tudja használni azt a lehetőséget, hogy egy ilyen szent dolognak a közelében sikerült a testét elhagynia. Visszatérve arra, hogy akkor Jézus, illetve a lelki tanítók, illetve azok a papok, vagy azok a tanárok, akik boldogságot akarnak adni, akkor az az alapvető dolog, hogy lehagyják ezt a dolgot az emberről, hogy nem ez a test vagy, hogy egy lélek vagy. És ha meg lélek vagy, ha meg nem ez a test vagy, akkor ott egy nagyon alap funkcióval kezdődik el, amikor valaki ezzel ragaszkodásból áprít a szeretetbe, hogy a szeretet az úgy kezdődik, hogy legalább nem bántok mást. Mm. És azzal a legalább nem bántani mást, tehát hogy az Egyesült Államokban van a hálaadás ünnepe. Mm. Így van?
Igen.
De megkérdezték a pulykáktól, hogy ezt szeretik ezt?
Egyrészt a pulykáktól, másrészt pedig ugye a hálaadás ünnepe, az ugye az első termés, amikor a telepesek az első termést be tudták takarítani, azon a földön, amit indiánok ezrének legyilkolásával szereztek meg. Tehát ez is egy ilyen eléggé két oldalú dolog. Tehát legalább tudtak hálát adni.
És visszatérve, tehát, vagy úgyis maradnál ennyi a gondolatnál, hogy a halak hálás akkor egy csonykor? Hogy a szeretet ünnepe van?
Hát, igen,
szóval... Viszont abban biztos vagyok, hogy a kereskedelem nagyon hálás, hogy van ez az ünnep. De ünnep ez valójában? Mert ők miért hálásak? Azért, mert egy kereskedő egységnek a ünnepek alkalmával a decemberi időszakban, vagy szigorúan az a két hét, ami az ezüst vasárnap és az arany vasárnapra végződik, a bevételének az 50% és 90%-át hozza. Minden komolyabb kereskedelmi egység erre épít, mert ez történik. Olyankor nagyon képbe kell lenni. De ezt szereted? Itt most ki kit szeret? Ugyanúgy, mint hogy van az a könyv, hogy bárki milliómos lehet, de ebből egy személy biztos, hogy milliómos lesz.
Aki írta.
Aki írta. Az biztos, mert... Tehát, hogy ki fog kit szeretni, tehát, hogy szeretjük az embereket, hogyha el tudjuk velük hitetni, hogy ez alkalommal náluk kell, hogy hagyják a pénzüket, és el kell hitetnünk velük, hogy amit kapnak cserébe, és amit adnak a másik személynek, az a szeretet.
Igen, ez az, hogy ugye a léleknek egy alapvető természet, hogy boldog akar lenni, de amikor így megtestesül, és belekerül egy adott kultúrába, akkor rossz helyen keresi. Tehát ugye a tárgyaknál, az anyagi dolgoknál keresi. Hát ez egy nagyon fájdalmas dolog, mert valójában ugye mi azért vagyunk itt, ebben a krisztatudatos mozgalomban, mert mi szerencsések vagyunk, és valaki elmagyarázta nekünk, hogy rossz helyen keressük a boldogságot. Pontosan. Mert a boldogságot az Istennel való kapcsolatban lehet megtalálni. És a kicsi, mondjuk ez olyan, mint a 20 000-es, de van ennek ilyen apró pénze is, ugye a kis apró pénz boldogságot meg az emberekkel való kapcsolatban lehet megtalálni. Tehát azért van kis boldogság is, tehát az is egy boldogság, amikor egy család karácsonykor végre együtt van, és nem a papa nem rohanhatja a pénzt, a mama meg, mit tudom én, szintén, mert ugye már egyenjogúság van, tehát neki is ugyanannyit kell melózni, mondta papának, ugye, tehát neki is kevesebb ideje van a gyerekekre, hanem egyszer végre együtt vannak, és együtt töltik az időt. És kiderül, hogy egész évben mit csinált a másik. Uh-huh. Ugye ez is azért a boldogságnak, mondjuk az apróbb formája. De ez vezethet a másikhoz. Tehát ugye...
Erre akartam kihelyezni a hangsúlyt, hogy nem megtestesült, és itt van az anyagi világban, nem ez az átfordító pont. Az átfordító pont, hogy hogyan nevelkedik. Mondom, ha úgy nevelkedik, tehát hogyha egy rózsafarkú neveli egy embert, akkor lesz belőle egy Maugli. Így van?
Egy rózsafarkú ember.
Jó, na, tehát lesz belőle egy
igen.
Egy rózsafarkú, de az is igaz, hogyha egy ember nevel egy rózsafarkút, akkor abból rózsafarkú marad, de hogyha egy krisnás nevel egy rózsafarkút, akkor ad neki megszentelt ételt, következő életében meg egy emberi testet fog tudni kapni. De igen, itt pont az oktatáson van, ahogy a guru tanítja a gyerekeket, mert szeretete van felé, és igen, az első dolog az nem csak az, hogy a rozsás farkú szereti a fiókáját, de az tény, hogy ahogy a rozsás farkú szereti a fiókáját, amikor itt a sportcipőben voltak, láttam, hogy amikor próbáltak repülni, és leestek a földre, és ott néztem, hogy mi van, és kerestem, hogy nincs a közelben cica, de úgy próbáltam föltenni egy fára, és akkor tőlem jobban megijedt, és akkor fölrepült a fára. Na, mondom, jó van, akkor ez sikerült neki. De hogy, és az anya meg az apa madár ott félt, ott csitteget, hogy jaj, most mi lesz a kis fiókámmal, jaj, mi van vele? Tehát, hogy kísérték, vele voltak. Van egy közbőső lépcső, aközött, ahogy jelenleg most élnek az emberek, és ahogy lehet szeretni Istent, és az ahogy a rozsdásfarkú a fiókájával van, vagy ahogy, amiről készült a felmérés évekkel ezelőtt, hogy vajon a világon melyik országnak a lakosai a legboldogabbak? Valószínűleg Kína? Nem. Valószínűleg az Egyesült Államok? Nem. Valószínűleg Bangladesh? Igen. De Bangladesh? De hát Bangladesh, hogyha nézzük a GPD-t, akkor a világon összeszámítva ennek az országnak a legkevesebb. De mi az, ami plusz van neki? Mi az, ami több van neki? És egy nagyon érdekes dolog, hogy évekkel ezelőtt szintén olvastam, utána lehet nézni, ezt a családot úgy hívják, hogy 80-as család. Egy Egyesült Államokban. Volt egy apa, és akkor hazament, és akkor nem találkozott a fiókáival, nem találkozott az anyamadárral, a feleségével otthon, hanem mit látott? Beköszönt, sziasztok, itthon vagyok. Hello, mondta az anya, és babát tovább a laptopján. Sziasztok, gyerekek. Hello, apa. Tik, tik, tik. Ez egy játékprogram volt. És a fia az egyik fotelban fetrengett, és a lánya egy másik fotelban fetrengett. És akkor gondolta, hogy ez lenne az élet? Oké. Fogta, kivette az egyik kezéből az egyik tabletet, a lánya kezéből a másikat, a felesége levette a laptopot, fogta, kivitte az utcára, és letette a földre, és visszajött. És a gyerekek meg a felesége nézték, és most mi lesz? Most mit fogunk csinálni? Szerintem most beszélgetni fogunk, meg fogunk játszani egy jót. De ami kint van, az a mi fog történni? Remélem, hogy elviszik. És azt mondja, szerencsére rádöbbentem, hogy nagy dumás vagyok, és tudok beszélni, és tudok rengeteg mókát, és van rengeteg élményem, és a feleségem is kapcsolódott hozzá, és azóta az van, hogy bár lehet, hogy a munkahelyemről kirúgtak, mert nem lehet elérni engem mobiltelefonon. Lehet, hogy néhány olyan baráttal megszakad a kapcsolatom, aki nem tud elérni, nem tud csetelni velem, vagy nem tud egy SMS-t írni nekem, de van vonalas telefonom, és most már van egy munkahelyem, ahol találkoztam olyan barátokkal, akik meg is maradtak velem, akiket hétvégére át tudok hívni, akinek el tudok menni a telkére segíteni, amikor kell metszeni tavasszal a fákat, vagy amikor télen tudok menni hozzájuk, és akkor kell bakolni a fát a fáskamrába, vagy hasogatni kell. Most ilyen barátaim lettek, és a gyerekeim meg nagyon örülnek, mert télen-nyáron most már kint vagyunk a kertünkben, és télen hóembert építünk, és nyáron, tavasszal pedig ültetünk, és nyáron pedig a füvet, amikor locsoljuk, akkor van nekünk ingyen strand, és tudunk beszélgetni, és megismertük egymást. Mindezt ajándékok nélkül. És ezzel még úgy itt lehet maradni az anyagi világban, de legalább boldognak lehet lenni. De amikor azt megértjük, hogy végül el kell hagyni ezt a világot, és amikor egy szülő át akar adni valami teljesebb tudást a gyermekének, akkor nem csak az van benne, hogy hogyan tudsz felnőni egy csúcspontig, és hogyan tudod fenntartani ezt a csúcspontot, illetve hogyan tudsz létrehozni egy olyan lehetőséget, hogy valakinek megjön ezt a lehetőséget. Pak! Nem áll meg! Nem? Hanem ami még nagyon fontos, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos megtanítani a gyerekeinknek, akár a saját életünkön keresztül, hogy mi az, amikor már mennek lefelé a dolgok.
Így van. Hogyan kell elegánsan, szépen befejezni egy életet?
Tehát egy ilyen nagyon nemes dolog, akár csak a magyar történelemben, hogy a székely embereknél az úgy volt, hogy a fia, amikor már sokat piszkálta az édesapját, a nagypapit, papa ez így nem jó, papa az úgy nem jó, papa ezt hagyd már, papa majd én megcsinálom, akkor a nagypapa fogta, és egy hajnalban eltűnt. Vitte magával a kisfejszét, és ment a medve barlangjába. És hogyha sikerült, akkor reggel bement, lecsapta az asztal tetejére a medve fejét, és azt mondja, fiam, mi nem jó, amit csinálok? Papa, csak vicceltem. De
ha nem sikerült, akkor nem.
Tehát, hogy emberként lenni, és az olvasás, tehát, hogy akár csak ott van még, tehát Gárdonyi Gész itt a lélek vándorlásban, reinkarnációban, de ott az egri csillagokban is olyan szépen el tudja magyarázni, hogy az anya, amikor sopánkodik, hogy Isten miért vett el a gyerekét, vagy amikor a kis Gergőnek könnyek szöknek a szemébe, hogy az édesanyját most már nem láthatja többé. És a fiam, ez volt az Úr elrendezése. Tehát, hogy végigmenni ezeken a nehézségeken, illetve megérteni azt, tehát az örökséggel kapcsolatban, hogy most itt van egy olyan állomás, amikor mennek lefelé a dolgok. És ezt nem egy hiányként élni meg. Tehát nagyon érdekes
dolog. Mint ami természetes.
Igen.
Hát én ebben benne vagyok.
Pontosan, tehát, hogy
teljesen benne vagyok.
Tavaly előtt készítettek nekem egy ilyen csontritkolás mérést, igen, és akkor megállapították, hogy ilyen kóros csontritkolásom van. Tehát nem vagyok benne a fekete mezőben, a szürkének abban az egyharmadában vagyok, ami a feketéhez áll közelebb. Mm-hmm. És akkor, de mi a helyzet ezzel a csontritkulással? Nagyon érdekes magyarázatot olvastam erről. Nem arról, amit jelenleg az orvosi egyetemen oktatnak, hanem egy másfajta megközelítésből, hogy a csontrendszer, a váza, az alapja annak, hogy itt van ez a test, kezdenek hiányok mutatkozni benne. Az mit jelent? Hogy az ember az energiáit, ami ezzel a testtel kapcsolatos, vagy ami ez a testhez kapcsolódna, kezdje el visszavonni. És hova, merre? Hát, hogy amiről beszélünk, az az, hogy hogyan nyilvánunk meg a gondolataink, az érzelmeink. Uh-huh. És hát...
Tehát a lelki szintre vonja vissza.
Aha. Pontosan, hogy az ember legalább kezdjen el gondolkodni arról, hogy amikor én nem leszek, mi lesz, és hova lesz, és merre lesz. Tehát, hogy a gyerekének azt az oktatást is átadni, hogy a szeretet az nem áll meg akkor, amikor tudunk teremteni valami anyagi dolgot, hanem a szeretet abból is áll, amikor egy ilyen hospice-nak három dolgot kell biztosítania. Ne fájjon annyira, hogy az ember megbolondul, de ne legyen leszedálva. A második dolog az az, hogy a családját el tudja engedni, illetve ő el tudja engedni a családot. Megbocsássa a hibákat, megbeszéljék az örömöket, és egy pontot tudjanak tenni a végére. A harmadik dolog, és igazából ez majdnem az első szintű dolog, hogy lelki segítséget tudjanak kapni. És most itt megint egy ilyen kis vicces dolog történik, ez szintén egy ilyen filmnek a kapcsán, hogy egy pap betéved a kórházba, és akkor kérdezi a nővér, hogy ó, a ketteskéhez jött? Hát... Nem kifejezetten, de úgyis nem sokat, hogy be kell ide jönjön. Tisztelendő atyám, nem hiszem, hogy lenne ekkora nagy tűj és ilyen pici elefántja. Azt mondja, ez egy nagyon materista ketteske, de épp most megy el. Próbálja meg.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Remélem, hogy a kedves hallgatók elgondolkoznak egyik-másik nagyon szép gondolaton és tanácson, úgyhogy góranga.
Góranga.
Namaste. Svanal Gopi, Gopinata Shri Estuna. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindava. Yeah.